Így év elején én nekem mindig az jut eszembe, illetve hát már év végén is, hogy valahogy összegezni kéne egy elmúlt évet, egy elmúlt időszakot. És hát a világban is ez így működik, februárban. Ez a hónap, amikor a vállalkozások készítik az adóbevallásaikat, amikor mi is magánszemélyek elkészítjük, vagy elkészítik nekünk az előző évi bevételünkről az adóbevallást, gyűjtjük szorgalmasan a különböző igazolásokat. De azt hiszem, hogy szellemi, lelki életünkbe is minden év egy kicsit zárás is. Meg aztán minden születésnap is egy kicsit zárás is, hiszen eltelt valamilyen idő, eltelt egy újabb egység. A tavalyi év elején elkezdtem foglalkozni János apostol evangéliumával. És mert eltelt egy év, és a Bibliában is pont egy olyan egységhez értünk, egy olyan részhez, amikor egy egész egységet zárunk le, ezért arra gondoltam, hogy egy picit visszatekintünk. Hogy egy picit megnézzük röviden, hogy miről is szólt János apostol evangéliuma tavaly, és befejezzük azt a részt, hogy kerek egész legyen egy évet az Úr Jézus szolgálatából. Hát javaslom akkor, hogy nyissuk ki a Bibliánkat János apostol evangéliumánál, az első fejezet első versénél. Nem kell megijedni, nem fogjuk végigolvasni az egész evangéliumot. A legelső alkalommal az evangélium egészét néztük át, megpróbáltuk megtudni, hogy ki a szerzője, bizonyítékokat kerestünk, illetve olyanokat is megnéztünk, akik pont János apostol, a tanítvány munkáját kérdőjelezik meg ebben az evangéliumban. Aztán a keletkezés idejét próbáltuk megkeresni. Itt megint csak felsorakoztattam néhány érvet, hogy miért, mikor írhatta János apostol, és hol is készülhetett el. Azután megpróbáltuk részekre osztani, és ennek az egyik felosztási lehetősége volt ez, amikor adja magát a könyv két nagy része, az egyik, ami jelek könyveként lehetne megfogalmazni, hiszen itt mozgalmas, itt látjuk az Úr Jézus életét, itt látjuk azt, amikor csodákat tesz, amikor vándorol. Ahogy látjuk, ez majdnem a fele a könyvnek, a 12. fejezet végével, 13. fejezet elejével van vége. A második fele a dicsőség könyve, ahol a tanítványaival van együtt, illetve hát az evangélium vége, amit ismerünk, amit tudunk, a kereszt. De van egy másik felosztása is az evangéliumnak, és nagyon fontos, hogy ezt a felosztást megjegyezzük, hiszen az összes többi evangéliumot, hogyha ide berakosgatjuk szépen a különböző pontok közé, akkor kapjuk meg az Úr Jézus teljes szolgálatát, teljes életét. Tehát az evangéliumot felosztottuk időrendbe is, úgy, mint az Úr Jézus első szolgálat éve, hogy látszik, az első fejezet 15. versétől kezdődik, az egy fél év, illetve hát az Úr Jézus mennyben való ott léte, illetve onnan eljövetele földre szállása, ami az első 15 vers. Tehát az első szolgálati év, és ennek a végét fogjuk ma venni majd. A második szolgálati év az 5. fejezet első versétől, az 5. fejezet 47. verséig, ahogy látjuk, egyetlen egy fejezet lesz. A harmadik szolgálati éve az viszont elég hosszú lesz. Úgyhogy így felosztottuk az evangéliumot kétféleképpen. Én az első szerint készítettem el a vázlatomat, de mert a második az Úr Jézus életének fontos eseményeit tartalmaz, ezért muszáj volt itt megállnom és megemlékezni erről a felosztási lehetőségről is. Foglalkoztunk első alkalommal még az Úr Jézus örökkévaló voltáról és az igazi világosságról, ugye az első 15 vers, ami ott nincsen beírva. A következő alkalommal Bemerítő Jánossal foglalkoztunk, neki is csak 3 napjával, tehát nem az egész életével. Az életéből 3 nap, amikor ő egyre kisebb lesz, és Jézus egyre nagyobb. Amikor első nap még tanítványai vannak, és 3. nap pedig már elmennek tőle a tanítványok. 3. nap már az Úr Jézust kezdik el követni, az Úr Jézust keresik a tanítványok. Aztán ugye ez a 3. nap, illetve a Bemerítő János 3. napjával kezdődik. Az első követőket megismerhettünk, elkezdtünk foglalkozni az első követőkkel, közben azt nézem, hogy itt nem írtam ige helyet. Igen, ez a János evangélium első fejezet 35. versétől egészen a fejezet végéig van. Megismertük Jánost, aki magát néven nem nevezte, ezt megbeszéltük annak idején, hogy János nagyon szerény volt, amikor az evangéliumát írta, önmagát nem írta név szerint le. Tehát megismertük benne Jánost, mint első követőt, Andrást és a testvérét Simon Pétert, Fülöpöt és Nátanáélt. Én bennem a legnagyobb hatást András keltette, ez alapján, a szakasz alapján. András volt az, akinek több missziói területét is megismerhettük. Nem csak itt a szakaszban, hanem egy kicsit előrébb tekintve, illetve más evangéliumokra nézve is. János volt az első, aki a belmisszióban részt vett, gondoltuk volna. János oda viszi a testvérét az Úrhoz. János volt az, aki a gyerekmisszióban is részt vett, hiszen volt ma említve a hal és a kenyér. Egy kisgyermeket visz az Úrhoz, amit az Úr csodásan megszaporít, halat, illetve kenyeret, ami nála van. Illetve János a külmisszióban is. Jaj, elnézést, köszönöm szépen, András. András az, aki a külmisszióban is jeleskedik, hiszen görögöket visz az Úr Jézus elé. Nekem is a tanulmány során ez elég meglepő volt, de nagyon örültem neki, hogy nem maradt meg egyetlen egy szolgálati területen. A vágya az volt, hogy minél többen az Úr Jézus közelébe juthassanak. Aztán láthattuk az első jelet az Úr Jézus szolgálatának a kezdetét. Kánában egy mennyegzőn volt az Úr Jézus, ahol megszaporítja a fiatal pár borkészletét, illetve hát már nem is borkészletét, mert alig-alig volt valami, a vízből lesz bor. Következő dolog, amivel foglalkoztunk, az a templom megtisztítása volt, aminek kapcsán a saját testünk templomáról beszélgettünk, illetve hát beszéltem, foglalkoztunk, és ott azt a kérdést tettem föl, hogy vajon a mi testünk temploma az micsoda? Mit látnak belőle azok, akik körülöttünk vannak? Egy zajos piacot, ahogy látjuk, épp itt takarít az Úr, vagy pedig az Isten közelségének a helyez. Megérzik-e azt, hogy Isten közelében vagyunk? Aztán ott voltunk lélekben, szellemben egy éjszakai beszélgetésen is, kicsit sötét a kép, de hát éjszaka van. Nikodémus meglátogatja az Úr Jézust, és beszélgetnek. Megtudtuk, hogy nem csak Nikodémusnak, hanem nekünk is az a legnagyobb problémánk, hogyha nem születünk újjá, akkor nem látjuk meg az Isten országát. Aztán legutóbb jártunk Szamáriába. A templom tisztítás után az Úr Jézus Galilea fele megy, és nem a megszokott úton megkerülve Szamáriát, hanem Szamárián keresztül megy. Szamáriában a kútnál kicsit megpihentünk, idézőjelbe, beszélgettünk a szamáriai asszonynál, aztán ugyanennél a kútnál maradva a tanítványokkal beszélgettünk, és ugyanennél a kútnál maradva még a falubeliekkel is találkozhattunk, és azon gondolkoztunk, hogy miért kellett az Úr Jézusnak Szamárián keresztül mennie, és megbeszéltük, hogy ez a kellett, ez az isteni kényszerítés. Még közben rájöttünk, hogy az a kút, az a misszió kútja is, hiszen az Úr Jézus ott olyanokat mond a tanítványoknak, ami alapján tudhatjuk, hogy az ő aratását később a tanítványok, illetve az ő vetését később a tanítványok aratják le, ahogy ezt az apostolok cselekedetében láttuk. Ezt a képet azért raktam újra be, hogy lássuk az utat, középen az a vörös vonal volna az, ahol az Úr Jézus ment, és nem a kerülő úton. Júdeából középen Szamária van, és ott fent, ott van Galilea is. Innen az Úr Szamáriából tovább indult Galilea fele, és hát elérkeztünk a mai naphoz. Gondolták volna testvérek, hogy 5 fejezetet ilyen gyorsan át lehet venni a Bibliából? Kánába érkezik meg az Úr, kiírtam, mert nagyon homályos picik a betűk, de ott van Kána, egy tisztviselő, meghallja a királyi tisztviselő, hogy Kánába van, és elindul Kapernaumból Kánába. Körülbelül 30 kilométer, nem légvonalba, 30 kilométerre van egymástól a két település. És akkor megérkeztünk a mai naphoz. Persze, hogyha lapoztak a testvérek, úgy, ahogy én nem, akkor ott kell járnunk János evangéliuma 4. fejezetének 43. versénél. Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik láttak mindent, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Tehát megérkezik Galileába, befogadják őt, és innen indul tovább a cselekmény, és folytatom is az igét, 46. verstől. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Kapernaumban él egy tisztviselő, egy királyi ember, főember, akinek beteg a fia. Nem tudjuk, hogy ki lehet az az ember, bár próbálták meghatározni a személyét, ugye, hogyha olvasunk valakiről, akinek nincsen a neve leírva, de megtudunk egy-két dolgot róla, akkor lapozhatjuk a Bibliát, és akkor találunk olyat, akire ez igaz lehet. Hát igen, találtak is ügyes bibliaforgatók, két olyan embert, aki lehetne, akár ez a tisztviselő is. Az egyik Lukács evangéliumában szerepel Heródes egyik főembere, Kuza, illetve hát az ő feleségéről van szó, de így érintve van ő is ott, illetve van egy másik olyan ember, aki szintén Heródes udvarának a közelében volt, Manain, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett. Őt az apostolok cselekedeteinek a 13. fejezetében találjuk. A Biblia sehol nem mondja, hogy egyikük vagy másikuk volt. Tehát ezek feltételezések. Nem tudjuk ő ki volt, de nem is baj. Amit tudunk, az az, hogy beteg volt a fia. Hogy mi baja volt, ezt sem tudjuk, csak azt, hogy nagyon beteg volt, halálán volt. Az apa, amikor meghallja, hogy Jézus Galileába érkezett, Júdeából visszatért, akkor útra kell elindul hozzá. Vállalja a 30 kilométeres utat. Elég lassan érhetett oda. Ahogy olvastuk az igét, hazafelé délután egykor indult, és még másnap is úton volt. Nem tudom, gyalog ment, lovon ment, szekérrel, hintóval, nem tudom. Biztos, hogy ez nem ugyanaz az út volt, mint hogyha minden hazamegyünk, autóba ülünk, vagy buszra szállunk, villamosra. Siethetett. Találkozik az Úr Jézussal, és kéri, hogy menjen el hozzá. Gyógyítsa meg a fiát. Azt sem tudjuk, hogy mit hallhatott, mit tudhatott az Úr Jézusról. Hogy hallott a kánai mennyegzőről. Hallott arról, hogy 5-600 liter jó minőségű finom bort adott a házas párnak, a fiataloknak? Vagy arról hallott, hogy Jeruzsálemben a templomot megtisztította? Nem tudjuk. Nem az volt az oka, hogy útra keljen, hogy ezekről beszélgessen. Az ő indoka a fiának az élete volt. A fiáért megy. Nekivág a 30 kilométeres útnak, gyalogol, és közben gondolkodik. Mert útközben, ha egyedül utazunk, van időnk bőven gondolkodni, és főleg olyankor jár az agyunk, ha még valami problémánk is van. Lehet, hogy orvosok próbálkoztak már a gyermeket meggyógyítani. Lehet, hogy vándorgyógyítók is próbálkoztak ezzel. Lehet, sőt biztos, hogy sok pénzt beleölt már a gyermeke meggyógyulásába. Gondolkodik, és minden lehetőséget számba vesz. Lehet, hogy el fogja veszíteni a fiát. Nem tudjuk, mennyit tudhatott Jézusról, talán csak keveset. De az a kevés, amit tudott, az arra elég volt, hogy mint egy utolsó szalmaszálba belekapaszkodjon. Képes lehet meggyógyítani a fiamat. Amint találkozik Jézussal, rögtön hívja, hogy gyógyítsa meg a gyermeket. Jézus a hívásra válaszol, tehát ez a válasz nem is igazán válasz. Nem is igazán neki válasz. A 48. versben így olvasjuk. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Az apa hallja, amit mond neki Jézus, de nem vagyok benne biztos, hogy értette. Most nekem mondja, vagy a többieknek mondja, jön, vagy nem jön. Azt sem mondta, hogy keljünk útra, majd megyek holnap, nem megyek. Az idő sürget, a gyerek beteg, lehet, hogy már nem is él, lehet, hogy már nincs is szükség rá, hogy menjen a gyógyító. Nem jelek vagy csodák miatt jött. Nem azért jött, hogy arról beszélgessen, hogy Kánában mi történt a mennyegzőn. Nem azért jött, hogy a templom tisztításról beszélgessen. Nem azért jött, hogy teológiai vitákat nyisson az újjászületésről. Ő kérni jött. Kérni jött, a fiának a gyógyítását jötte elkérni. Nem hallja meg, amit Jézus a kérdésével igazából mond neki. Kérdez tőle, tudsz-e hinni jelek és csodák nélkül? Nem hallja meg ezt a kérdést. Más jár a fejében. Tudok-e hinni? Nem ez a fontos, gondolhatja. A fiam. A fiam élete a fontos. És mert úgy gondolja, hogy nem kapott választ, ezért megismétli a kérdést. Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Úgy gondolja, hogy ott kell lennie Jézusnak, meg kell érintenie, imádkoznia kell, vagy ördögöt űzni, vagy nem is tudja ő se igazán, de ott kell lennie. Mert nem csak ő gondolkodott így. Majd szép lassan eljutunk oda is, amikor Lázár meghal, és az Úr Jézus megérkezik. Emlékezzünk csak, biztos olvastuk a történetet, mit mond Mária? Márta. Uram, ha itt lettél volna, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. János evangélium a 11. fejezet 21. versében mondja ezt. Ugye azt gondolja a királyi tisztviselő is, Márta is, ott kell lenni, hogy gyógyítson. Ha itt van, akkor meggyógyul. Ha itt van, akkor nem hal meg. És vajon mi nem ilyenek vagyunk? Uram, ha velem vagy, ha mellettem vagy, akkor sikerül a vizsgám. Uram, ha velem lennél, akkor, ha velem lettél volna, akkor ez, vagy az nem történt volna meg. És hogyha megtörtént velem, akkor Uram, te nem voltál én velem. Uram, te magamra hagytál. Ha velem van, akkor semmi baj nem érhet, ha meg baj ér, akkor meg nem volt mellettem. Mi is így gondoljuk ezt? Így gondolkodunk, mint a tisztviselő és Márta? Jézusnak ott kell lennie, hogy tudjon valamit tenni? Úgy gondoljuk, hogy Jézus hatalma korlátozva van? Ha így gondoljuk, akkor nem ismerjük őt igazán. Ha így gondoljuk, akkor sem őt, sem pedig a hatalmát nem ismerjük. Mert az Úr Jézusnak volt hatalma ahhoz, hogy letegye az életét. És hatalma ahhoz, hogy visszavegye azt. Sőt, hatalma van mai nap is arra, hogy bűnöket bocsásson meg. Új életet adni van hatalma. Hatalma van gyógyítani. Ha ilyennek ismerjük őt, akinek hatalma van, akkor helyes a képünk róla. Akkor nem fogunk rá karácsonykor kis pólyás babaként gondolni. Akkor teljesen más kép él bennünk. A második kérdésre aztán válaszol Jézus. Menj el a te fiad él. Elég rövid válasz. Én bennem valahogy ez a menj el a te fiad él egy olyan nyájas, szelíd hazaküldés. Aztán utána olvasgattam, ez nem egy nyájas szelíd elküldés volt, hanem felszólította, menj haza, a fiad él. Menj haza, nincs itt már semmi keresnivalód. Csia Lajos testvérünk fordította úgy, indulj utadra. Kész, menjél. Itt semmi keresnivalód nincs. A fiad él. Azt olvassuk, hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Elég volt ennyi. Hitt az ember a szónak. Válaszolt. Válaszolt arra a kérdésre, tudsz-e bennem hinni jelek és csodák nélkül? Egy szót nem szólt. Azzal válaszolt, ahogy fogta magát, megfordult és elindult hazafelé. De hát ahogy itt végignéztük ezt a négy fejezetet az előbb gyorsan, hit Jézusban bemerítő János is. Hit benne Nátanáél, hit Jézusban az édesanyja Mária, húsvétkor a Páska ünnepén hittek benne, akik látták, ahogyan a templomot megtisztítja, hit Jézusban a szamáriai asszony, a szamáriai faluból azok, akik kimentek hozzá és marasztalták két napig. És hitt ez az ember is a szónak, és elindult hazafelé. Bemerítő János azt mondja az első fejezetbe, 33. 34. versében, aki elküldött engem, ő mondta nekem, akire látod a szellemet leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot teszem arról, hogy ez az Isten fia. Nátanáélnak Jézus meséli el, hogy látta egy fügefa alatt, látta, hogy elmélkedik. Nátanáélből kifakad, felfakad a megvallás, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Első fejezet 49. verse volt. Mária egy angyali kijelentést kap. Lukács evangéliumából olvashatjuk ezt. a szamáriai asszonynak a teljes életét elmondja, úgy, hogy előtte soha nem találkoztak. A falu lakói kimennek, és miután két napig beszélgettek az Úr Jézussal, akkor azt mondják a nőnek, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az emberek mind kaptak kijelentést, mint hallottak valamit. Nekünk is milyen sokkal könnyebb, milyen könnyű volna, ha kapnánk Istentől egy kijelentést. Vagy egy angyaltól. Vagy maga Jézus volna itt közöttünk két napig, és beszélne nekünk a világ dolgairól, a gazdasági válságról, arról, hogy ő mit tud tenni az életünkkel, mit szeretne tenni. Mind-mind hittek. Kijelentést kaptak és hittek. Ez az embernek, ennek az embernek az összes kijelentése annyi volt, amit kapott, menj el a fiadél. Hát ez elég kevés. Egy rövid találkozás, és hitt az ember a szónak. Most már elindul, Jézus nélkül talán egyedül haza, nem látott sem jeleket, sem csodákat, ezek nélkül, látás nélkül hitt. Tudunk-e mi is így hinni? Tudunk-e mi is így látás nélkül vakon hinni? Félretéve a saját elképzeléseinket, hogy minek hogyan kell megtörténnie. Itt kell, hogy legyen Jézus, hogy meggyógyuljon a fiam. Meg kell, hogy érintse. Mert én legalábbis úgy vagyok, hogy mindenről van egy elképzelésem, hogy hogyan lenne jó, hogyha történne, és hogyha nem úgy történik, akkor félek, hogy az nem is lesz jó. Tudunk-e hinni így, ahogy ez az apa hitt? Látás nélkül. Vakon. Tudunk-e Jézus szavára figyelni csak, és nem a körülményekre. Még úton volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Elindul délután 1 órakor, és másnap a szolgákkal találkozik, akik azt mondják, hogy a gyerek él. Hitt az apa Jézus szavának, és a fiú jobban lett, elhagyta a láz. Hitt vakon, és most itt a látás. Látja. Látja azt, amiben hitt. Egy jelet kapott, egy csodát. Megkérdezte a szolgáktól, hogy és mikor lett jobban a fiú. Elmondják, hogy mikor az apa gondolkodik és beazonosítja, igen, ez ugyanaz az idő, ugyanaz az időpont, amikor Jézus azt mondta, a fiad él. Micsoda megtapasztalás. Belevágott, és megtapasztalása lett. Elindult, és megtapasztalta, hogy Jézus szavának lehet hinni. Hitt a szónak. Aztán azt olvassuk, és hitt ő, valamint egész háza népe. A mi hitünknek hatással kell lenni a környezetünkre. Ahogy az apa hite hatással volt az egész családjára. És mert jó módú volt királyi főtisztviselő, szolgái is voltak. A háza népe ebbe a korba magába foglalta a szolgálókat is. Hitt az apa, hitt az anya, hitt a gyerek, hittek a szolgálók. És hogy indult el ez a hit? Semmivel. Egy szóval. Menj haza. Tudunk-e mi is így hinni, hogy hatással van a mi hitünk? Hogy látható a mi hitünk? hogy észre kell, hogy vegyék, ha nem akarják is. Mert a hitünket nem szívesen veszik észre, nem akarják. Amúgy jó gyerekek vagyunk, de azt nem kérjük, köszönjük. Legalábbis én ezt tapasztalom a kollégáim között. Ha nincs ilyen hitünk, ha nem tudjuk félretenni a saját elképzeléseinket, ha nem tudunk így vakon hinni, az még nem baj. Az még nem baj, csak akkor mondjuk el azt, amit a Márk evangéliumában, 9. fejezetben olvashatunk, 9.24. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Hiszek benned, lehet, hogy még nem tökéletes, segíts. Segíts, és akkor olyan hitem lesz. Ez volt a második jel, amit tett. Az első volt az, amikor Kánában, a mennyegzőn, ugye emlékszünk rá, a vizet borrá változtatta. A második jelet szintén Kánában tette. Kánától Kánáig egy év telt el. Jézus földi szolgálatából az első év. Érdekes, hogy csodákról is olvashatunk. Mégis azt mondja az ige, hogy az első jel és a második jel. Azért jel, mert az Úr Jézus valami többet tesz, mint egy egyszerű csoda. Hatalmát bizonyítja. Hatalmát a világ fölött. Majd később még látjuk a további jeleknél is. Elhisszük-e mi is az ő hatalmát? Ha elhisszük, ha hiszünk mi is a szónak, mert ma már csak így halljuk Jézust, akkor körülöttünk meg kell, hogy változzon valami. Akkor körülöttünk meg fog változni valami. Kánától Kánáig egy év telt el, János apostol evangéliumának első fejezetétől az ötödikig egy év telt el, és az az én szívem kérése magam felé is, illetve az Úr felé magamra és a testvérekre is, hogy ilyen hitünk legyen. Mert azért azt nem mondanám, hogy én nekem ilyen hitem van. Vagy mindig ilyen hitem van. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, az Úr Jézust. Köszönjük, hogy ismerjük őt. Köszönjük, hogy láthatjuk az ő életét. Köszönjük, hogy megismerhettük szavát, hogy hallhattuk a szavát. Köszönjük, hogy a hatalmát ismerhetjük, azt a hatalmat, amivel életeket menthet meg. Azért szeretnénk kérni, hogy adj nekünk olyan hitet, ami feltétel nélküli. Adj olyan hitet, ami nem a látáson, ami nem a megtapasztaláson alapul. Köszönjük azt, hogy kérhetjük ezt mindannyiunk nevére. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.